7 óra 17 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Elkezdődött a tanév ma a magyarországi általános és középiskolások számára. Az első fél év 2024. január 19-éig tart, míg a tanév vége 2024. június 21-e. Itt van velünk a telefonvonalban Gosztonyi Gábor, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nem olyan rég Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta, hogy az oktatási kormányzat feladata, hogy mindenhol megfelelően kezdődjön el a tanév. Adja magát a kérdés, hogy ön szerint mi számítana megfelelő kezdésnek, és megvalósulhat-e ez ma Magyarországon?
Megvalósulni biztos nem fog, és reggel 8 órakor nem a sima becsöngőnek kéne szólni, hanem legalábbis légószirénáknak, mert óriási nagy a baj a magyar oktatásban. Nyilván a kormány részéről kötelességük ezt mondani, hiszen azt gondolják, hogy minden rendben van, azonban a számok és a visszajelzések egyáltalán nem ezt tükrözik. Mindjárt érünk vissza az elejére, amit mondott, hogy meddig tart a tanév. Sikerült most kettészedniük, mert a szakképzésben egész más időpontok vannak, a szeptember 1-es stimmel, de például ott június 14-éig tart a tanév, rövidebb lesz a téli szünet és a tavaszi szünet is a szakképzésben, tehát eleve már van egy bizonytalanság. A kezdés pedig valószínűleg a bizonytalanságon kívül káosz és mondjuk félelem az, ami jellemzi. A szülők teljesen bizonytalanok, nem tudják, hogy most szeptember 1-én bemennek az iskolába, találkoznak még pedagógusokkal, ezek a pedagógusok meddig lesznek itt a pályán. Ne felejtsük el, hogy a nyár folyamán már több mint 2000 pedagógus fölállt, van, aki buszsofőrnek, van, aki műkörmösnek, van, aki sírásónak állt.
Bocsánat, hogy félbeszakítom, véletlen az újonnan felállók a státusztörvény miatt határoztak így, és pontosan, ha jól tudom, akkor szeptember végéig kell nyilatkozni erről az új jogállás, hogy elfogadják-e vagy sem, még várható-e további felmondási hullám esetleg?
Biztos, hogy lesz még felmondási hullám, akik nyáron mondtak föl, azok már igen, azok már a pedagógus új élettája törvény miatt, vagy nevezzük inkább egyszerűen a bosszú törvény miatt álltak fel. Ők például voltak olyan bátrak, hogy azonnali felmondással távoztak, hiszen valószínűleg tartjuk, hogy a túlóráikat nem fizette ki a tankerület. Innentől kezdve, mivel a tankerület megszegte a jogszabályokat, lehetőség volt például azonnali felmondásra. Amit ön említett, így van, tehát szeptember 15 és szeptember 29-e között kell majd nyilatkozni az oktatásban dolgozóknak, hogy elfogadják-e ezt a jogviszonyfosztást, tehát elfogadják-e azt, hogy közalkalmazotti státuszból most köznevelési foglalkoztatotti státuszba kerülnek, majd egyébként csak január 1-től. De amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy nem, akkor ezeknek a kollégáknak november 30-án befejeződik jelenleg a pályafutásuk, december 1-től már nem lesznek bent az iskolában. Na, hogy ezt a feladatot hogy fogják tudni megoldani az intézményvezetők, hogy itt decemberben hirtelen meg kell oldani, hogy a távozó kollégákat pótolják, nem lennék aikben, ez egy elég embert próbáló feladat lesz.
A státusztörvényről már sokat beszélgettünk. Összességében ön hogy látja, ugye ez már szinte, vagy hát biztosan, mert az országgyűlés elfogadta, életbe fog lépni 2024. január 1-től. Vannak ennek egyébként olyan elemei, akár mondjuk itt kifejezetten kíváncsi vagyok arra, hogy valamiféle teljesítményértékelési rendszerrel egyetértenek-e? Szóval van-e olyan eleme a státusztörvénynek, ami ön szerint akár lehet kedvező is, és most azért erre az oldalra domborítanám ki a beszélgetést, mert tényleg a kritikákról, mit mi is a Trend FM-en sokat beszéltünk, meg a magyar média is sokat írt, természetesen erre is kitérhetünk majd, de először lát-e benne valami pozitívumot?
Néhány pozitívum mindenképpen van. Egyrészt az, hogy egységesen 50 nap szabadsága lesz az oktatásban dolgozóknak, tehát akik itt a státusztörvény hatája alá tartanak. Azt sajnáljuk, hogy a nem e törvény alá tartozó adminisztratív technikai személyzetnek ezt nem tudtuk elérni. De itt akkor, bocsánat, mindjárt van egy faramúci dolog, mert például az óvodákban már az óvodavezetőknek fő a feje, hogy hogy fogják tudni kiadni ezt az 50 nap szabadságot, mert ott azért fennakadások lehetnek. Ami pozitív, és azt kell mondjuk, hogy a lassan 2 éve tartó sztrájkbizottsági tárgyalások egyik pontja az teljesült, jelesül a gyógypedagógiai és a pedagógiai asszisztensek munkaidejét is megosztották, és 35 óránál többet nem tölthetnek közvetlenül gyerekekhez beosztva, tehát nekik is lesz adminisztratív idejük, illetve felkészülési kapcsolattartási idejük még a 40 órás munkaidőn belül. Tehát ezek azért pozitívak. Pozitív változás az, hogy megint csak a szakszervezetek értékel azt, hogy az újonnan visszavezetett fegyelmi eljárásoknál, ha valaki ellen fegyelmit indítanak, akkor egy konkrét esetbe tehetik, és a fegyelmi eljárás alatt nem lehet behozni egyéb más eseteket, hát ez teljesen jogellenes lett volna. Tehát ilyen apró, pici győzelmek vannak, de sajnos egészében véve ez a státusztörvény, ez hátrányos lesz a kollégák számára.
Beszélgessünk a tanárhiányról strukturálisan, hiszen itt ismételten a miniszterelnökséget vezető minisztert fogom idézni. Gulyás Gergely szerint összességében elegendő tanár van, ilyen értelemben nincs tanárhiány, de azt elismerte, hogy bizonyos szakokon nehéz tanár találni, ennek a természettudományos tárgyak és az idegen nyelvek. Nem csak szakirányokat, tématerületeket tekintve van differenciáltság ebben a kérdésben, hanem területileg is jelentősen? Hogy látják most a tanár ellátottságot?
Mindenképpen mind a két, tehát horizontális és vertikálisan is probléma van. Igen, a legnagyobb gond az valóban a természettudományos, az idegen nyelv, és még akár ide lehet sorolni egyébként az informatika oktatókat. Itt óriási a hiány, de már vannak olyan helyek, ahol magyar nyelv és irodalom, illetve már történelem tanár sem terem ott a környéken, és bizony, igen, területileg is megosztódik ez a dolog. Nyilván ennek az apropója, hogy akár Budapesten, akár a nagyobb városokban könnyebb elhelyezkedni a pályát elhagyó kollégáknak, mint mondjuk vidéken, ahol tulajdonképpen nincs olyan sok munkalehetőség, illetve hát a kollégáink örökhöz vannak kötve, hiszen nem mobilisak, tehát ha ott eladják az ingatlanjukat egy kis faluban, nem tudnak érte annyit kapni, hogy mondjuk egy városba vagy egy nagyobb településre átköltözve akár mondjuk foglalkozást váltsanak.
A tanári fizetésekkel kapcsolatban természetesen a kormányzati narratívát ismerjük, az uniós forrásokra várunk. Valósult-e meg valamiféle bérfejlesztés, és még mi az, amire mindenképpen szükség lenne?
Hát én erre szoktam mondani, hogy a fizetéseket hagyjuk, mert ez a legkevesebb. Szánalmas. Tehát az, hogy a gyakornok kollégáknak most 400 ezer forint a bére, erre fogják fölhozni, és az egyedüli konkrétum, amit tudunk, hogy 2024. január 1-től a gyakornok kollégáknak 440 ezer forint lesz a bére. Amit viszont nem tudunk, hogy hogyan lesz a már nem gyakornoki fokozatban lévő oktatásban dolgozók bérezése, mert annyit tudunk, az éppen tegnap előtt, tehát a 30-án éjszaka megjelenő státuszörvény végrehajtási rendeletében csak annyi van benne, hogy 10% bértömeg fejlesztést fognak kapni az oktatásban dolgozók januártól. A bértömeg fejlesztés pedig nem azt jelenti, hogy minden kollégának 10%-kal emelni fogják a fizetését. Ugye itt beszéltünk a teljesítmény értékelésről, na erről még semmit nem tudni, ez se a státusztörvényben nem is ott lenne a feladata, vagy nem is ott lenne a helye, de a minap megjelent végrehajtási rendeletben sincs semmi konkrétum róla, tehát nem tudjuk, hogy ez a teljesítmény értékelési rendszer, ez most mennyiben és hogyan fog szerepet játszani a kollégáink fizetésének alakulásában.
Tényleg csak találgatni lehet? Tehát például a kokáért most nekem az jutott eszembe, hogy egy tanár, hogyha minél több úgymond külön órát, tehetséggondozási órát tart, az beleszámíthat a fizetés növekedésébe, az előmenetelbe? Például a kokáért?
Akár beleszámíthat, de mivel itt a tankerületvezetőknek és az igazgatóknak lesz nagy szerepe a fizetés megállapításánál, itt azért mondjuk így, hogy most szándékosan kicsit egyszerűbben fogalmazva, jelentősen pofapénz jellege lesz a dolognak, tehát aki jobban keresik a vezetők kegyeit, azok lehet, hogy több pénzt fognak tudni kapni, mert semmi olyan konkrét objektum vagy objektív dolog nincsen, ami tényleg mondjuk azt mondaná, hogy ha én három szakot tanítok, akkor plusz 15%-ot kapok, ha valóban részt veszek különböző iskolai programokban, akkor újabb plusz 15%-ot kapok. Tehát, hogy semmilyen mérhető dolog nincsen. A kollégák gyakorlatilag most megint vulgás, ezek ki fogják dolgozni a belüket, úgy, hogy fogalmuk nincsen, hogy ezt milyen mértékben ismerik-e, vagy egyáltalán el fogják-e ismerni.
Nem ejtettünk még szót a pedagógusoknak az előregedéséről, de most volt arról hír, hogy többen jelentkeztek egyébként tanári szakokra az egyetemekre, kétharmadan többen, és az elmúlt 6 év legmagasabb számú jelentkezése valósult meg ősztől. 10514-en kezdhetik meg a felsőoktatásban tanulmányaikat. Ez összességében így első ránézésre jól hangzik, de összességében ez mennyire tudja reprodukálni, szinten tartani a tanárok számát, vagy még ez a jelentkezési szám is csak az állományuk, hogy én is most csúnyán fogalmazzak, csökkenéséhez vezethet?
Biztos, hogy csökkenéshez fog vezetni, ugyanis nézzük meg az összetételét. Egyrészt várjuk meg, hogy hányan iratkoznak be ezekre a pedagógus szakokra, de itt kifejezetten a tudományos szakpárokra nagyon kevesen jelentkeztek. Ahova jelentkeztek sokan, az például a fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, de a hozzánk elérkező hírek szerint ezek nem a középiskolát befejező fiatalok zömében, hanem azok a szülők, akik rájöttek, hogy az államtól nem várhatnak segítséget, így ha ő szeretne foglalkozni az akár diszlexiás, diszkalkuliás gyermekével, vagy az ADHD-s, tehát a különböző ilyen magatartási, beilleszkedési nehézségekkel rendelkező gyerekeivel, akkor bizony neki kell kvázi szakemberré válni, mert ilyen segítséget a magyar állam nem biztosít számára. Meg kell nézni egy olyan adatot is emellé, hogy ha ennyien elkezdik, a mi számításaink szerint óriási a lemorzsolódás, és a következő igazán mérhető szám az az, amikor a 2 év gyakornokság után a fiatalok leteszik a minősítő, kötelező minősítő vizsgát. Na ez általában az 1/5 azoknak, akik elkezdik a pedagógus szakokat, és hát a nyugdíjba vonulók száma ennél sokkal magasabb lesz, tehát most 5 év múlva is, ha azt mondjuk, hogy durván 2000 fő, 2500 fő fog elkezdeni újonnan a rendszerben dolgozni, több mint 7000 kollégánk megy nyugdíjba, tehát ez az olló, ez az elkövetkezendő években még bőven szét fog nyílni.
Itt a beszélgetés legvégén röviden arra mit gondol, amit említett az imént, hogy tényleg most már azért, hogy ne fokozódjon még tovább a bizonytalanság, kellene konkrétumok akár a teljesítményértékeléssel kapcsolatban. Ez mikor várható, vagy lehet-e bármiféle céldátum ebben a tekintetben?
Nem tudom, hát a kormány előszeretettel mindig másra mutogat, tehát ő magáért, maga semmiért nem vállalja a felelősséget.
Nyilván az első... Csak azért is kérdezem, mert azért ez nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy hányan mondanak fel.
Így van. Nyilván az első lépés az lenne, ha végre a 2 éves szakbizottsági tárgyalások eredményre jutnának, és mondjuk egy azonnali 45-50%-os béremelést kapnának a kollégák, mert akkor azt gondolom, hogy többen úgy gondolnák, hogy ez az a pénz, amiből már meg lehet tisztességesen élni, és nem kell harmad, meg másod, meg negyed állásokat vállalni. Tehát ez lenne az első lépés. Nagy valószínűséggel akkor, akik még Magyarországon maradtak, de elhagyták az oktatást, valószínűleg többen visszatérnének. De az a baj, hogy ez egyébként hosszú távú folyamat. Minden egyes elvesztegetett évnek körülbelül duplája vagy a tripjája lesz az az idő, ami helyrehozhatja azokat a károkat, amik jelenleg a közoktatásban fennállnak.
Gosztonyi Gábort hallották az elmúlt percekben a pedagógusok szakszervezetének alelnökét. Köszönöm szépen a beszélgetést, viszont hallásra.
Viszont hallásra, én köszönöm a megkeresést, minden jó.
Hamarosan friss hírekkel jövünk, előtte még közlekedési információk.